jobb 45 hosszú, és jobb 2 tempó hosszú. Lúd, fékes bal, és fékes jobb 4.
Jobb 3 szigorú. A Rally Európa Bajnokság hivatalos magyarországi podcastja.
A műsor támogatója a Rally Hungary promotere a TRP Kft. És a Honda, Magyar Automotorsport Fejlesztési Ügynökség.
Minden hallgatónkat szeretettel köszöntjük, ez itt tehát a Jobb 3 szigorú, egy újabb epizód, méghozzá friss élményekkel telve Herczig Norbert négyszeres magyar rallibajnok a Barum Cseh Rallyról érkezett vissza. Őri Tamás is azt mondta, hogy még a felvétel megkezdés előtt, hogy nagyon felkészülten érkezett, hiszen azért ez egy nagy múltú verseny, amely tehát a negyedik futama volt az idei Rally EB-nek, és a nagyon előkelő negyedik helyen zárt a Herczig Norbert Ferenc Ramon kettős, ehhez mindenképpen gratulálunk. Ján Kopecky nyert, de azt gondolom, ennek az egész nem az a története, hogy a rutinos öreg róka, tényleg a csehek egyik nemzeti kincse megnyerte sokadik alkalommal ezt a nagymúltú futamot, 50. évfordulóját ünnepelte egyébként az elmúlt hétvégén a Barum Cseh Rally, hanem az a kezd Erik Kais, aki talán már a fiatal trónkövetelő, az utód, Ján Kopecky utódja, és nagyon sokáig vezetett, de haladjunk szépen sorjában, tehát ez volt a negyedik futam, ahogy említettem az idei EB-n, összesen 15 gyorsasági szakaszt rendeztek, 210 km volt a mért, 574 km az összekötő, így összesen közel 800 km-t kellett teljesítenetek, Norbi. Negyedik helyen zártatok, ugye Ján Kopecky megnyerte ezt a futamot, és mielőtt megnyomtuk a piros gombot, azt mondtad, hogy életed egyik legnehezebb rallija volt. És végre célba értetek, ehhez is gratulálunk.
Igen, igen, köszönöm szépen, üdvözlöm a kedves hallgatókat. Egy nagyon picit tartottam ettől a versenytől, és pont Mati Zsoltival beszélgettem kétszer is a futam előtt, szerintem ő nagyon jól ráér ez az én lelki világomra, és tudja, hogy mikor kell egy kicsit úgy megsegíteni, egy kicsit mentálisan is, és pont azt ecseteltem neki, hogy hogyan kellene, vagy kérdeztem és ecseteltem, hogy hogyan kellene ezt valahogy kizárni, hogy van egy tartás bennem a verseny iránt. Tehát úgy mentem erre a verseny, hogy nagyon akartam, mint mindegyiket, de tudtam is, hogy hol járok, hiszen pályabejárásból már azért megcsináltunk kettőt, de nem értünk eddig célba. Vagy műszakiba miatt, vagy volt egyszer egy balesetünk, felborultunk Ramonnal. És ezért volt bennem egy pici tartás, de azt mire a versenyre érkeztünk, addigra ezt úgy egész jól kisimítottam, és éreztem, volt egy olyan érzésem, hogy most meg kell, hogy törjön ez a kvázi átok, és minden rossznak egyszer vége szakad, és hogy most célba fogunk érni.
Egyébként, ha még nem gratuláltunk volna Berec Zsombor olimpiai ezüstérméhez, akkor Mati Zsoltnak megtesszük itt a podcastban, hiszen ők ugye szintén együtt dolgoznak.
Igen, igen, egy jó ideje már Zsombor is a csapattagja, Fit for Race csapattagja, és nem a reklám helye, de azt hiszem, hogy talán kitaláltak valami újat Fit for Sale néven, tehát lehet, hogy ez fog menni a jövőbe.
Igen, na de akkor a vitorlázástól vissza a rallyhoz. Tamás, te mikor hallottál először a Cseh Rallyról? Tehát amikor azt hallod, hogy Barum Cseh Rally, akkor milyen emlékek, meg milyen képek villannak be?
Hát én is azért fiatal korom óta követem a rallit, és a Barum Rally az nekünk egy ilyen magyaroknak egy tradicionális verseny volt, mindig sokan mentek ki, magyarok, szurkolók is, meg versenyzők is, talán még a Szemperit Rally ilyen, ami ez a kettő ilyen külföldi rally, ami földrajzilag viszonylag közel van hozzánk. Ugye a festő Izlin leánykori nevén Gotwaldov város és környékén zajlik ez a verseny, és hát azért dicsérjük meg a Continental gumi gyárat, hogy amikor átvette a Barumot, akkor azért meghagyta egyrészt ezt a nevet, és ezt az egész brendet, azt a Barum Rallyt, tehát megérhettük azt, hogy 51-szer gyűlt össze egy igen népes mezőny.
Igen, azt mindenképpen érdemes elmondani, hogy ez egy gumimárka, és ezek szerint akkor a Continental csoporthoz tartozik, de meghagyták a brandet.
Így van, és ez ott van a gyár Zlin mellett, és a gyár területéhez igen közel van kialakítva a Service Park, ahol egyébként igen nagy élet van. Tehát mondjuk ez egy olyan Service Park, ahol van élet, nagyon sok néző van, rengeteg minden kütyüt lehet vásárolni, modelleket, stb. Tehát kicsit ilyen zsibásár jellege van.
Az kell egy gondolatot, csak ugye mi több cseh kollégával is dolgozunk együtt, hiszen van két cseh szerelőnk is, illetve a mérnökünk is egy cseh úriember, és ő mondta, hogy ezen a környéken, alapvetően a moráviai környéken, itt ebben a régióban, a moráviai régióban ezt abszolút úgy élik meg ezt a versenyt, mint hogyha ez az olimpiai bajnokság, mint egy olimpiai verseny lenne. Tehát ők nagyon-nagyon készülnek, és ez látszódott is egyébként a környéken talán egy negatív volt, egy rendőrrel akaszkodtunk össze, egy nagyon picit, ez egy érdekes színfoltja volt,
van
rá egy nagyon picit, akkor elmondom, közelítettünk Ramonnal az egyik gyorsági szakaszhoz, melegítettük nyilván az abroncsot egy picit, de nem ezért kaptunk egy pici büntetést, hanem azért, mert által gyorsabban mentünk, és ez a gyors, ez ilyen 15-20-25 km/h, tehát nem száguldottunk, ez fontos tudni, erre ezért figyelünk, hiszen GPS is van az autónkban, kapnánk büntetést a verseny irányítástól azért is, ha átlépnénk közúton a közlekedési szabályokat, és megállított minket a rendőr, egy civil autóval volt, és pár percünk volt odaérni, és mondtuk neki, hogy muszáj odaérni, muszáj, ő érti, hogy ez 500 koronkú lesz, és pont mivel szeretnénk, mondtuk, hogy oké, mivel szeretnénk fizetni, és pont mákunk volt, mert Ramon előtte kivett egy pici készpénzt, mert egy giroszozóban meghívott egy ebédre a pálya bejárás alatt, és volt nála kereken 500 euró, ezt így oda nyomta a korona eurót, mondtam, hogy az sok lett volna, igen, 500 korona volt a kezébe, és azt odaadta a rendőrhölgynek, és mondta, hogy jó, de megírja a papírt, ez 5 perc. Mondtuk, hogy nem, biztos, hogy nem, az nem, mi elmegyünk. És akkor annyit meg tudtunk egyezni vele, hogy mi elindulunk, közben vettük fel a sisakunkat, már öltöztünk föl, miközben ő tartotta ezt a kis előadást nekünk, hogy neki még kell 5 perc. Majd elindultunk, és ott hagytam nála a jogosítványomat és a személyigazolványomat, jött mögöttünk, és mi közben közelítettünk oda a rajthoz. Majd eltelt egy másfél-két kilométer körülbelül, bekapcsolta újból a kéket, nem idézek az Ári Mafiától, hogy ez hogyan van, és akkor megálltunk, visszaszaladtam hozzá, és akkor még ő ott, hogy írja a címet. Akkor leírtam neki a címet, és akkor még, hogy ő ráírja a papírra. És akkor annyira ideges lettem, hogy belerúgtam a mellettem lévő szalagkorlátba, és ezt látta rajtam, de ez egy olyan dű volt az arcom, és rajtam a sisakramon bekötve, hogy a kollégája látta, aki hatszor jobb fej volt, aki ült a kormánynál, a férfi, és mondta, hogy figyelj, engedd már, tudjuk, hol a cím, majd odaadjuk neki a papírt, majd elküldjük postán neki a papírt, és megfogtam a kezembe a jogosítványomat, szemémet, kikaptam a kezébe, látszott, hogy úgy elbizonytalanodott, kivettem a kezéből, beugrottam az autóba, és mi négy pörgőkerékkel elindultunk a szakaszhoz, ami onnan tőlünk egy ilyen 800 méterre volt, és a futópercünkbe értünk bele az idő ellenőrzőre.
Milyen tehát, kalandok egyébként egy rally versenyen az összekötő szakaszokon? Igen, azt fontos tudni egyébként, hogy az összekötő szakaszokon nektek minden közlekedési szabályt szigorúan be kell tartani, igen. És hát nyilván, ha sietek, akkor ilyen események történnek. És gíroztál tetek ebédre?
Igen, abszolút rendben. Ott nagyon sok gíroszozó van. Ez egy egyetemi város, Zlin, és rengeteg egyetemista van, és itt ezek, amit egyébként Pécsen is láttam, döneres, kebabos, gíroszos, és itt elég sok volt, és nagyon, nagyon jó, ízletes ebéd volt.
Tehát földön már mentünk, vízen mentünk, hiszen ugye a vitorlázás is szóba került, akkor jöjjön be a levegőben is, hiszen Zlinben repülőgépeket is gyártanak, a világ egyik leghíresebb, de legalábbis Európa egyik leghíresebb kisgép meg sportgép gyártója. Olyasmi, igen, sok típusa van az Linnek. Na, hát akkor itt vagyunk Csehországban, szerencsére akkor megúsztátok. Ez az 500 korona, ez mennyi?
Hát ez ilyen 10 valamennyivel kell beszorozni, igen. Nem volt annyira kórosan nagy büntetés, de ez is furcsa, hogy a cseh kollégáknál lehet készpénzt elfogadni, tehát hogy Magyarország ugye már régóta ez nem divat.
Akkor ezt is tudjuk, ezt is megtudtuk a Jobb 3 Szigorú podcastból. Tamás, azt mondtad, hogy a szervizpartnak jó a hangulata. Ez alapvetően mind múlik. Ugye nagyon sokszor beszélgetünk arról, hogy akár Forma 1, akár más sorozatok kapcsán, hogy megpróbálnak új és új területeket bevonni a vérkeringésbe, ugyanakkor mindig eljutunk ahhoz az örök igazsághoz, hogy ahol az adott sportágnak van valami múltja, hagyományai, gyökerei, ott azért nagyon-nagyon más a hangulat az új területekhez képest.
A ralliban gyakorlatilag a szervizpark az a pont, ahol a közönség tud találkozni a versenyzőkkel, és egy picit gyorsaságiról ugye visszaérnek, megpihennek, mondjuk ez túlzás, újra összerakják a versenyautót, van egy ilyen kis zizgés, egy kis rezgés, és ezt nagyon szeretik az emberek. Ez, igazából ez egy ilyen találkozási pont, még visszajönnek, megnézik az autókat, a szervizisten rohannak ki a következő gyorsaságira. Az ERC promóter kimondottan nagy hangsúlyt fektet arra, hogy szép, rendezett szervizparkkel, szolgáltatásokkal, ahol tudsz enni, inni, ahol vannak programok, esetleg árusok, stb. Úgyhogy ennek úgy gondolom megfelel a Barom is, de a VB-n is vannak olyan jellegzetes szervizpark, mint például Finnországban, Ivaskilába, vagy Jyväskylébe, sose tudom, hogy kell mondani.
Jyväskylä.
Igen, ahol amik ilyen zarándok helyek.
Egyébként promóterként el lehet lesni bizonyos dolgokat? Tehát például a Rally Hungary-re, ahogy ti készültök, akkor már ott van a fejedben, hogy érdemes lenne ezt a fajta hangulatot valahogy, nem tudom milyen eszközökkel, de valahogy becsempészni?
Persze, mi is folyamatosan járjuk a világot, azért idén is voltunk már ugye VB futamon, folyamatosan gyűjtjük az információkat, mindig lehet valamit ellesni. Ami a mi véleményünk szerint megváltozott, hogy régen egy rally verseny az egy sportesemény volt, és ma pedig egy rendezvény, és ez két különböző dolog. Egy rendezvény, aminek van egy sportlába, tehát ma már kevés egy sporteseményt megcsinálni. Fölnőtt egy új generáció, ki kell hoznod olyan szurkolókat a rendezvényre, akik nem olyanok, mint mi a Norbival, hogy ebben nőttünk fel, hanem lehet, hogy azt se tudják, hogy mi ez a rally, és az a lényeg, hogy a családokat el kell érni. Tehát a kulcs az, hogy olyan programokat kell hozni a Service Parkba, hogy kijön egy család a gyerekekkel, jól érezzék magukat, és utána vissza fognak térni. Tehát ki kell alakítanunk egy új szurkolói bázist. Tehát teljesen más megközelítést igényel.
Visszatérve tehát a Barum Cseh rallira, kezdjük az elején. Vannak olyan nagy menők, vagy van egy különösen egy pilóta, aki számára el sem kezdődhetett igazán a Cseh rally, és ez Luke Janúk, aki ugye az elején gyakorlatilag még a Ségdánon, a kvalifikáción összetörte az autót. Mikor pontosan?
Még korábban volt egy olyan kvázi szabad edzés, amit a rendező biztosította a csapatoknak. Ez nem feltétlenül szerves része a versenynek egyébként, tehát itt sokkal lazábbak a szabályok is, van ugyan időmérés esetleg, de ez arról szól, hogy mindenki belejöjjön egy kicsit a ritmusba, és ő ott vétett egy hibát, és azt hiszem, hogy egy fának neki ment szemből, és valószínű kívülről, amit én láttam fotót, nem tűnt annyira kórosan összetörve az autó. Nem látszódott, hogy esetleg nem tudják összerakni, de nem tudták összerakni, és valószínűleg kevés volt az idő, hogy hozzanak egy másikat, vagy nem állt rendelkezésre, egy másik Franciaországban nem ért volna ide esetleg a következő napi gépátvételre, úgyhogy ő el sem tudott rajtolni a versenyen.
Igen, a csapat nem sokkal ezután egy nagyon szűkszavú közleményben tudatta a világgal, meg a közvéleménnyel, hogy Luke Janúk nem fog részt venni a Cseh rallin. Ilyenkor pilótaként mit éreztek? Azért az egyik élmenő összecsukja az autót, ez úgy átfut a ti agyatokon, hogy ez benne van a pakliban, vagy egy ilyen figyelmeztetőjel, vagy nem is foglalkoztok vele?
Jó, amit mondasz, a figyelmeztetőjel mindenképpen benne van, erre a versenyre abszolút határozottan igaz, főleg, hogy én úgy mentem ide, hogy van egy pici tartásom a versenytől. Mint versenyző, tényleg őszintén mondom, hogy nagyon sajnáltam. Az emberi részével igazából nem is azt, hogy nem tudok foglalkozni, nem tudok azonosulni az ő stílusával, nekem túl nyers, és egyáltalán nem kívánnék neki soha ilyet, de nem tudtam átérezni a lelki világot, mert egy annyira más ember, hogy fogalmam sincs, hogy mi játszódik a fejébe, azt tisztán látszik nekem egy nagyon picit, hogy mintha, nem biztos, hogy így van, de mintha ő úgy érezné ezt az egészet, hogy srácok, én már bizonyítottam eleget, miért vagyok én még mindig itt, miért nem vagyok már a VB-n. Uh-huh. Én egy kicsit ezt érzem a viselkedésében, de lehet, hogy azért, mert egy kicsit nyers. Ő lehet, hogy már ezt gondolja, hogy miért nincs ott, holott nem minden esetben való még oda.
Tamás, te amikor itthonról követsz egy versenyt, akkor milyen csatornákon tájékozódsz? Mert most már egy ideje csináljuk ezeket a podcastokat, és én is az úgy félszemmel figyelem, hogy próbálom követni az eseményeket. Tudsz adni néhány tippet? Nyilván ott van a weboldal, meg az ember a különböző közösségi oldalakon tájékozódik, de hol lehet még friss és megbízható információhoz jutni? Jó, te föl tudod hívni Norbit menet közben szinte.
Nyilván nem szeretném zavarni. Megmondom őszintén, a csapatvezetőjétől Zsoltitól szoktam információkat kérni. Figyelem az időtervet, tudom, hogy mikor van éppen nyugi. Nyilván nézem az időket. Mi azért már nagyon régóta azért az EVRC.com-ot szoktuk használni, meg egyébként az RC-nek a hivatalos oldalán is fönn vannak az idők, úgyhogy azt figyelgetjük.
FIARC.com egyébként, ha már az új közösség vagy közönségi szurkolói bázis bevonásáról beszéltünk.
Így van, és naponta két gyorsaság itt élőben lenyomnak a Facebookon, és azért ez elég izgalmas, főleg ugye az utolsó az elég izgalmas volt, mert bekapcsoltam, és azt láttam, hogy ott áll Kajsztettől, és szemértettem, hogy mi történt.
Úgyhogy... Na mindjárt elmeséljük majd, hogy mi volt ennek a története, mert tényleg borzasztó izgalmasan alakult, és az utolsó utáni pillanatban is volt még egy csavar a történetben, ahogy mondani szokták. Norbi, azt említetted, hogy életed egyik legnehezebb rallija volt. Meséld el, hogy miért. Te annyi versenyen indultál már a világ különböző pontjain, ez miért volt különösen nehéz?
Alapvetően a Barum rally magában egy nagyon nehéz verseny, akkor is, hogyha normál időjárási körülmények vannak itt a normál alatt, a szárazat értem. Ha esetleg esik az eső, és egy folytában esik az eső, az is egy következő nehézségi szint. De az, hogy esik az eső, eláll, picit esik, meghinti a gyorságit, majd az egyik, a gyorsági egyik része száraz, a közepe vizes, a vége megint nedves, vagy a háromnegyed, vagy az utolsó 2 kilométerre leszakad az ég, de úgy, hogy egy érdekesség, szombaton volt a Pindula nevezetű gyorsági, ami egyébként egy nagyon híresen hírhet gyorsági szakasz, fél Európa, vagy egész Európa rali versenyzői társadalma tart ettől a gyorságitól. Ez tényleg egy olyan gyorsági nehézségű gyorság, hogy valóban van is mitől tartani. De ezen a szakaszon esett meg velünk az a furcsa eset, hogy azok a versenyzők, akik már lementek előttünk, 2 perces rajtoltatás zajlik az abszolút első 10 párosnál, 10-15, azt hiszem 10-nél. Mi ugye 2 percenként rajtunk, ezért az, aki előttünk 3-4-5 helyezéssel előbb tudott átmenni a pályán, még lement szárazon, vagy nagyon pici esővel. És nekünk egy érdekesség, egy picit esett, mire az utolsó 2 kilométert megcsináltuk, egyszerűen ránk szakadt az ég, és ez pontosan előttünk történt, csak azért tudom, mert az unokabátyámék ott voltak versenyezni, és ők beszámoltak róla, hogy pontosan előttünk ránk szakadt az ég, és az utolsó 2-2,5 kilométert olyan ablaktörlővel mentünk, ami épp alig bírta el az esőt. Tehát, hogy ez így is egy nagyon nehéz verseny volt, rengetegszer kellett cserélgetnünk az abroncsot, maga a szakaszok között beszélgettünk korábban erről az úgynevezett keresztbe gumizásról. Az autóba 2 darab pótkereket tudunk elvenni a szervizparkból, megpróbáljuk kiszűrni a szervizparkba, hogy milyen az időjárás az adott szakaszon, vagy esetleg van ott valami kémünk, aki tud jelenteni, hogy srácok, itt esett, épp most felszáradt, körülbelül be tudjuk lőni, de ott választanunk kell 4 egyforma abroncsot. Majd 2-t el tudunk magunkkal vinni, és ha van információnk a gyorsági előtt a pályáról, vagy addigra látjuk, hogy leszakad az ég, akkor mondjuk föl tudunk tenni a slick abroncs mellé 2 darabot az autóra, de ezt csak keresztbe lehet föltenni. Ehhez kell egy nagyon nagy rutin, hogy valaki így tudjon versenyezni, tehát nem arról, hogy első tengelyen 2 egyforma, hátsó tengelyen 2 egyforma, hanem jobb belől egy vizes abroncs, és bal hátul, és bal elől, és jobb hátul pedig 2 slick. És ehhez kell egy óriási, nagyon nagy rutin, hogy ezt valaki elvezesse így az autót, mert hiszen nyilván megváltozik az egész viselkedése, legfőképp féktávon az autónak, kanyarban is, de féktávon mindenképpen. És visszakanyarodok Eric Kaishoz, ő egyébként ezen vesztett egy nagyon picit rajta az utolsó gyorsági szakaszon, mert ott esett meg velünk az a tény, hogy mentünk oda a szakaszra, és mielőtt a szakaszhoz értünk, láttuk, hogy a cseh versenyzők valószínűsíthetően kaptak információt az ő szurkolóiktól, barátaiktól, akik nagy számban voltak jelen, hogy az utolsó gyorsági nagy részére leszakadt az eső. És ők föltették ezeket az abroncsokat, és mi csak azt realizáltuk, mert viszonylag az időnkre mentünk volna oda már meleg abroncsokkal, hogy ők cserélik az abroncsokat, és nekünk már nem volt időm az időnkre, ami megvan adva, nekünk szigorúan be kell lépni az időellenőrző állomásra, különben azért büntetés jár. És mi álltunk a rajtba, az ráadásul késett 15 percet, úgyhogy még egy picit esett, és szinte mindenki az él mezőnyből, kivéve minket, ebbe a úgynevezett kereszt gumizással volt, ami egyébként jobb volt erre a szakaszra. És szegény Eric Kais, akinek volt egy 20 másodperces előnye a Kopeckivel szemben, tudta, hogy 25 kilométeres gyorságin az nem egy életbiztosítás egy Kopeckivel szemben, aki egy ilyen körülmények között már több 10000 kilométert vezetett. És tényleg egy apróságon csúszott el és csúszott ki, sajnáltuk, mert megérdemelte volna a győzelmet.
Na, akkor meséljük el ezt a történetet, ennek az Eric Kaisnak a történetét, ő vele lehetett már találkozni egyébként Magyarországon, és egy rendkívül szimpatikus fiatal emberről van szó, még mindig piszok fiatal, szemtelenül fiatal, 22 esztendős mindössze. Hölgy egyébként a navigátora, ez is egy érdekes tény az ő versenyzésével kapcsolatban, és gyakorlatilag nagyon jól kezdte a rallit, az első napot, az első estét, azt az vezető pozícióban zárta. Hozzá kell tenni, hogy Eric Kais pályafutása során még soha nem vezetett Rally Európa bajnoki futamot az abszolút értékelésben, tehát szombatról vasárnapra ő volt az összetett élén, és elkezdődött a vasárnapi program, és tökéletesen tartotta a vezető helyet. Míg nem elérkeztünk az utolsó gyorsaságihoz, lecsúszott az útról, és eléggé összetörte az autóját.
Induljon ki onnan, hogy gyakorlatilag Kopecky teljesen egyeduralkodó, 9-szeres győztesként rajtolt el ezen a Barum Rallin. Önmagához képest meglepő is volt a nyilatkozata, picit bizonytalan volt, úgy érezte, hogy minthogyha már nem tudott volna annyit menni az elmúlt egy évben önmagához képest, hogy azt érezte, hogy veszélyben van az ő egyeduralma. Mert azért mondhatjuk azt, hogy egyeduralkodó volt, Igazából rajta kívül legtöbben azt hiszem, hogy Román Kresta nyert 3-szor Barom Rallyt, ő meg 9-szer, tehát nyilván tehát abszolút domináns volt. És ez meg is valósult, az elején harcolgattak egymással, és a Kajsz elkezdett meglépni. Számomra ez még nem is volt akkora meglepetés, hanem az időkülönbség. Tehát, hogy 20 másodperc fölötti különbséggel vezetett már. Ilyenkor nyilván az ember arra gondol, hogy a határon vagy a határ fölött autózik egy kicsit, mint Gri az én kolléga szokott, és megmondom őszintén, hogy utolsó gyorson szegény egy jobbos kanyarba lecsúszott az útról, nem esett nagyot, csak ahhoz pont eleget, hogy befejezze a versenyt. Tetőre rakta a kis Jakos autóját. Ami nekem nagyon érdekes volt ezután, az az ERC-nek a kommunikációja, hogy mindig a győzteseket szokták ünnepelni, és egy nagyon különleges cikk jött ki a Facebookra, hogy egy új hős született, és akkor így tehát valahogy nagyon érdekes volt számomra, hogy a promóter is így együtt érzett ezzel az egész emberrel, meg a történettel, és hát azért, ha megnéztük azokat a pillanatokat, amikor kiszállt az autóból, akkor volt benne egy kis adrenalin, nem volt nagyon vidám.
A fekete aszfalt, ami ez a szurkos aszfalt, ez a szurokkal volt ott egy nagyon picit bejavítva valószínűleg az aszfalt, én amennyire emlékszem, és ez ugye nedves volt ez a rész, és egyszerűen megcsúszott az autó rajta, és nem nagy sebességi fokozattal. Azt el kell mondjam, hogy ezen a versenyen több olyan pontja van a gyorságinak, ahol esetleg rajta lehet veszteni, de ő ezeket a nagy részeken már átjött. Mm-hmm. Tehát ez a szűk rész volt még egy olyan rész, hogyha ezután a kanyar után még volt egy pár kanyar, amikor kimentünk egy széles útra, és ott még mentünk nagyon sok kilométert, és a gyorságnak az utolsó ilyen 4,5 kilométerre volt az, ahol ilyen nagyon kikopott, fényes aszfalt volt, de ebből a 4,5 kilométerből körülbelül másfél volt már csak nedves. Tehát ezeket, ha átélte volna, vagy túlélte volna, akkor nagy valószínűséggel nem, tehát be tudta volna fejezni nyilván a verseny, ez a ha-ha-ha-ha, nagyon sok nyilván autósportban nincsen ha-val kezdődő mondat, de azt azért kell megsüvegelnem az ő teljesítményét, mert nagyon fiatal, és végig tudta tartani ezt az egészet. Tehát nem azt csinálta, amit a Griazin, hogy van egy-két jó gyorsági szakasza, és nagyon jó gyorsági eredménye, hanem valóban végigcsinálta úgy olyan nyomásra, hogy ott voltak mögötte a nagy nevek, és tényleg idáig nem hibázott, és ez szerintem nagyon nagy fegyvertény. Más kérdés, hogy ő itt lakik, közlínbe valósi, ő ezeken a pályákon él, ezen kezdett ralizni, amikor leesik a hó, akkor egy Evo 9-es Mitsubishivel kimennek a hóba autózni, tehát hogy ő itt tényleg minden szegletét ismeri, ettől független ezt végig kellett csinálni.
Egy Ford Fiesta erőt volánya mögött kell majd keresnünk Erik Kajst, hogyha a Rally Hungary-n is szeretnénk neki szurkolni, és tényleg egy nagyon szimpatikus fiatalember. Ráadásul ugye neki van egy elég jó sportmúltja, hiszen downhill biciklizéssel kezdett, tehát azt gondolom, hogy a testérzékelése, az egyensúlyérzékelése, a belső füle, meg a feneke az sokkal kifinomultabb, mint mondjuk akár az átlag rally versenyzőké.
Illetve amit meg kell még említeni vele kapcsolatban, és ezt nagyon jól csinálják, hogy nyilván kap egy bizonyos támogatást a Cseh Autószövetségtől, és ezt abba forgatják, hogy nagyon sokat ültetik autóba. Tehát ő nagyon sokszor csinálta már az évben azt, hogy előtte való hétvégén megy valamiféle versenyt. Tehát Olaszországba is így jött, nem akarok hülyeséget, mert azt hiszem ide is így jött, Ausztriába indult versenyen, Lengyelországba indult, az ottani bajnoki futamokon, nálunk is volt például a tavalyi Mikulásról, én azért, hogy Murván legyen még tapasztalata, legyen kilométere, és a Mikulásoli pályáin azonnal az első kettő-három első és harmadik helyezett közötti időket autózta, úgyhogy akkor járt itt először. Tehát valóban ügyes, de ami látszik tisztán, amiről régóta beszélünk, hogy kocsiba kell ülni, és kilométer, és ez nála a kettő találkozik, mert tehetség is van hozzá.
Mindig kikötünk az utánpótlás nevelésnél, meg a fiatal pilóták támogatásánál, és egyébként nyilvánvalóan a promóternek is jól felfogott érdeke, hogy őket építse, de ez a történet, ez valóban róla szólt elsősorban, akármilyen furcsa, de nem a későbbi győztes Ján Kopeckiről.
Így van. Úgyhogy nekem nagyon szimpatikus volt egyébként a promoternek a kommunikáció.
Korrekt is volt egyébként a Kopecki, mert akkor ő már leért a célba, ugye addigra kiderült, hogy a Kajszal mi történt, és mondták neki, és egyáltalán nem volt felhőtlen az öröme, hogy akkor ő nyert. Tehát ő nem is akart valószínűleg így nyerni, illetve elismerte ő is a teljesítményt abszolút. Mi egy szálláson voltunk vele egyébként, és beszélgettünk többet vele, és tényleg nagyon-nagyon korrektül nyilatkozott.
És ezért kell élőben nézni ezeket a pillanatokat, mert akkor valós időben látod a reakciókat, és én is, nekem is feltűnt, hogy valóban nem tudott igazából. Ez a győzelem, ez az ölébe pottyan.
Így van.
Hogyan lehet egy ilyenből fölállni? Tehát ha most te lennél egy 22 éves fiatal Erik Kájsz, akkor mibe kapaszkodnál, hogy itt volt a lehetőség hazai pályán, saját közönség előtt egy milliméter választott el az első futam győzelmettől?
Azt hiszem, hogy nagyon jó a közeg, aki körbeveszi őt, az a csapat, aki szolgáltatja neki az autót, és alapvetően aki a hátteret. Én amennyire tudom, a tegnapi napon az egyik gyorsági szakaszon, ami egyébként a Barum Rallynak gyorsági szakasza volt, lezártak neki egy részt. Mindenféle engedély valószínű nélkül, de vagy ott az egy privát út szakasz lehetett, de ő azon a szakaszon tegnap már kocsizott, és ez egy borzasztó nagy dolog, tehát ő tegnap visszaült a versenyautóba, és
ami azt jelenti, hogy a futam utáni hétfőn, hiszen kedden beszélgetünk még így a frissországi élményekről, szóval gyakorlatilag, ahogy a lovaglásból is tudjuk, azonnal visszakerülni egy esés után.
Biztos is, hogy gyors lesz a következő versenyen is, kellően fiatal hozzá, és tudja, hogy nem csinált szarvas hibát, tehát ez is fontos.
Tamás, szóba került már többször a Rally Hungary, félve kérdezem, de azért mindig van egy ilyen kérdés, aztán meglátjuk, hogy lesz-e válasz a podcastban, hogy van-e bármilyen friss információ az októberre tervezett Rally Hungary-vel kapcsolatban?
Igen, van.
Oh, yes!
Igen, lázasan dolgozunk, szervezőbizottság most lázasan dolgozik a versenyen. Az életünket megnehezíti néhány ilyen közlekedési havária helyzet, ami ilyen építkezés a környéken, tehát végig kellett gondolni újra ezt az egész útvonalat. Hasonló lesz a tavalyihoz, de nyilván mindig egy picit változtatunk, ami biztos, hogy ugyanúgy lesz szuper speciál a Rabócsiringen, ugyanúgy lesz városi gyorsasági Nyíregyházán vasárnap ez olyan délkörüli órákban, és azok a jellegzetes helyszínek azok megmaradnak, mint például a szervizpark, a rajtszéldobogó a városháza előtt. Új helyre fog költözni a versenyközpont, mert azért Nyíregyháza városa is fejlődik, úgyhogy egy újabb sportkomplexumot adtak át, úgyhogy ezt birtokba fogjuk venni. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy nagyon jó házigazdája lesz a versenynek. A mezőny az brutális, hát erről Norbi tud mesélni. Én nem is tudom, hogy mikor volt utoljára ilyen nehéz mezőny, mint hogyha a VB-t meg az EB-t azt összemixelnék, úgyhogy ez nagyon vagány. Nagyon izgatottan várjuk a verseny előtt, hogy egy hónappal kell megjelentetni a versenykérést, igyekszünk egy picit még, egy pár nappal még ezt előrehozni, hogy mindenki föl tudjon készülni. Az a fontos, hogy sok néző legyen, jó idő legyen, de hát ahogy látom, ha nincs jó idő, az se probléma, ugye?
Igen, mostanában lett egy kis rutinunk ebbe is, úgyhogy nem probléma. Egyébként pont érdekes, és mosolyunk rajta, de tényleg ez volt a nagy hozadéka ennek a versenynek számunkra, még túl azon, hogy nagyon hasznos pontokat hoztunk, hogy mentünk ilyen körülmények között, és ez utoljára ugye pont a Rally Hungary mentünk tavaly, tehát ez is hiányzott egyébként, mert a tesztet az teljesen szinte porszáraz pályán tudtuk megcsinálni, úgyhogy azért ez látszódott az első pár kilométereinken. Ha most ez után jön a Rally Hungary, ezek után a körülmények között, az biztos, hogy már egy kicsit segítség nekünk.
Október 22-e, 23-e és 24-e, ugye az időpontja a Rally Hungaryhez. Muszáj megkérdezem, Tamás, hogy ez már kőbe van vés, vagy ez még változhat itt, hiszen azért ez a Covid, ez úgy tűnik, hogy még valamilyen szinten érezteti hatását a világ sportjában, de ezt már biztosra lehet venni?
Nyilván minden változhat, erre nincsen ráhatásunk, de ez azt kell, hogy mondjam, hogy kőbe van vésve. Tehát mi fölkészültek vagyunk, a versenynaptár az fix, igazából, ha csak nincs valami teljesen váratlan járvány összeomlás, akkor ezt meg tudjuk rendezni. Hogyha járványhelyzet van, tudunk reagálni rá. Ezt tavaly is megcsináltuk, tehát fel vagyunk készülve mindenre.
Visszatérve Csehországra, ugye Ján Kopecky tehát nyert, Mikkelsen lett a második, és Filip Máresék lettek a harmadikak, Herzig Norbert pedig ott van a negyedik helyen, mármint az abszolút értékelésében a Cseralinak, összetetben pedig Norbi az ötödik helyen áll, mert hogy 67 pontod van, csak úgy, mint Alexei Lyukyanovnak, aki ugye idén nem tudott pontot szerezni Csehországban. András Mikkelsen vette át a vezetést 97 ponttal, Mikó Márcsik a második, és Efrén Larena a harmadik, aztán Jukjanok és Herzig Norbert 67-67 ponttal a negyedik és az ötödik helyen. Az igaz, hogy a navigátorokat külön értékelik?
Így van, igen, igen, a külön értékelik őket, és itt olyan friss információról számolhatok be, hogy Ferenc Ramon átvette a dobogós hely, ugyan a legalsó fokát, de dobogóra lépett jelen pillanatban az értékelésben, úgyhogy ő a harmadik helyen áll, hiszen pont emiatt, hogy a pilóta cserélheti a navigátorát, mint egyébként, hogy Mikkelsennel megtörtént erre a versenyre, és talán Jukjanuk sem mindig az Arnautóval ment, a fix navigátorával, és ezért van az, hogy a Ramon viszont fixen mindig itt van, úgyhogy ő négy verseny alatt is szerzett pontot, úgyhogy harmadik helyen áll.
Ez annyira furcsa egyébként, hogy a navigátorokat külön is értékelik, és tényleg Ramon a harmadik, Norbi pedig összetettben az ötödik, illetve most már holt versenyben a negyedik. Azori szigetek következnek, ez milyen rali? Ugye most vagyunk a féltávnál, négy versenyen túl vagyunk, és van még ugyanennyi hátra az EB-ből. Azori szigetek.
Gyönyörű helyszín, a legszebb helyszín Nyíregyháza, inkább azt mondom, Tokaj után az EB értékelésben. Gyönyörű tényleg a vulkán tetején kocsizni, és azokon a speciális pályákon, az a speciális murván kocsizni, ezek a, nem is tudom, hogy máshol tudnánk-e például olyan tesztpályát modellezni, mint ami az Azori szigeteken vár ránk.
Ezek azok a sötét színű, bazaltos, vulkanikus kövek?
Sok van belőle olyan, igen, vulkanikus kőből. Kétszer vettünk már részt ezen a versenyen, egyszer befejeztük, ez volt életünk első EB futam egyébként közösen Ramonnal, kellemes emlékeink vannak, hatodik helyen fejeztük be a futamot, második évben, következő évben pedig egy műszaki hiba miatt ki kellett sajnos állnunk, de van már pályaismeretünk valamennyi, úgyhogy mindenképpen bizakodva várjuk ezt a versenyt, nem beszélve arról, hogy tényleg gyönyörű a környezet, és talán az időjárás sem lesz annyira veszélyes, még így szeptember közepén, mire odautazunk. A logisztika az egy picit nagyobb falat, maga a csapat, a szerviz kamion, illetve a versenyautó az majdnem 3 hétig van folyamatosan úton, hiszen 1 hét, mire bejutnak a szigetre, 1 hét ott, és 1 hét, mire hazajutnak a táborba, a főhadiszállásra, úgyhogy ez ebből a szempontból egy hosszú folyamat, nem beszélve arról, hogy nem fognak hazajönni, hanem egyenesen átmennek a szárazföldre, és a Rally Pfaff nevezetű versenyre készülünk, ugye az is egy murvás futam lesz, úgyhogy ebben az egy, vagy most már azt mondom, másfél hónapban 3 darab versenyt fogunk még megcsinálni, Azori szigetek, a Rally Pfaff, és utána a Rally Hungary, és utána az utolsó a Kanári szigetekre lesz egy kicsit nagyobb szünet, ott egy 3 hét vagy 4 hét különbség van.
Ha megengeditek, egy picit még visszatérnék a Barumra. Nyilván Norbi nem fogja magát dicsérni, mert az nem illik, de azért én szeretném így fölhelyezni a térképre ezt a negyedik helyet. Ugye arról beszéltünk, hogy egy nagyon sok magyar pilóta indult ezen a versenyen, de egyetlen egy valaki tudta megnyerni, Ferjánc Attila még 1987-ben egy Audi Quattroval, és emellett még 3-szor a dobogóra tudott állni. De rajta kívül az utána levő korszakban pedig azért volt azért egy nagyon erős korszak itt a 2000-es évek elején. Senki nem tudott még a dobogóra sem állni az abszolútba. Tehát én úgy gondolom, hogy az Attila utáni korszaknak a legkiválóbb eredménye ez. Úgyhogy ezért szeretnék gratulálni a Norbinak. Mert azért ez, amit sokan nem látnak, hogy mondjuk egy negyedik helynek is milyen értéke van, és hogy mennyire nehéz egyébként ezen a versenyen ideig eljutni. Egyébként a magyaroknak azért termet már itt Babér, mert ugye az RC 2-es mezőnyben Érdi Tibi, nem is tudom, hogy harmadszor, de lehet, hogy már negyedszer nyerte most meg ezt a versenyt.
Minden esetre idén először győzött.
Igen, és egyébként még 2015-ben, ha jól emlékszem, a Botka Dávid is nyert RC 2-ben. Az RC 3-as mezőnyről érdemes még beszélni egy picit, ahol még szintén nem sikerült magyar dobogót elérni, de most már nagyon közel volt hozzá László Marti, mert negyedik lett, viszont az RC 3-as junior kategóriába dobogós lett, úgyhogy ezt gratulálok.
Így van, László Martinnak, ugye ott Franceschi nyert, Major Norbert és Major Francesca, akik román zászlóval versenyeznek, és láthattuk őket szintén már Nyíregyháza rallin, ők lettek a másodikak, és László Martin, Berendi Dáviddal, pontokkal az RC3 junior kategóriában, a fiataloknál tehát az előkelő harmadik helyen zárt. Ezúton gratulálunk nekik.
Ez azért fontos, mert az egész RC az valahol azért a fiatalokról szól, az utánpótlás képzés, ez egy nagyon komoly kategória. És még egy apró gondolat így a Barom utolsó gyorsasági kapcsán, de erről még majd mesélhetsz egyébként, ugye Filip Máressel küzdöttél, akiről szintén előjön egy majdnem magyar emlék, mert akkor, amikor a Chris Ingram Európa bajnok lett, akkor előtte pont a Máress vett el az Ingramtől a junior Európa bajnoki címet.
És de pont egy, Barom Rallin.
Pont Barom Rallin, és egy paraszt hajszállal. Tehát, hogy ez hihetetlen. Tehát, hogy itt olyan szoros a mezőny, olyan harcok vannak, hogy elképesztő.
Azt kell látni, ugye, hogy mindig aki helyben van, azért annak van egy nagyon pici helyzeti előnye, de az, hogy mi tudtuk velük tartani a lépést, ez számomra egy nagyon nagy érték. Többen felhívtak, tényleg nagyon sokan gratuláltak, rengetegen, és akivel beszéltem, mindenkinek azt mondom, hogy a negyedik hely is természetesen fontos, de ha ez most ötödik lett volna, nem azt mondom, hogy nem érdekel, ez nem igaz, hiszen a végét, a nagy egészet kell nézni, és abból a szempontból egy helyezés is sokat számít pontokban, de nekem a belső érzés, a lelki világomnak nyilván az, hogy befejeztük a versenyt, ez egy nagyon fontos dolog, de az, hogy nagyon sokszor közel tudtunk menni, és én azt mondhatom, talán nem leszek nagyképű, és talán elfogadják ezt tőlem a kedves hallgatók, hogy aszfalton mindenképpen megérkeztünk az európai rali világ elitjébe, és ha ez rali vagy EB-VB együtt van, akkor mondhatjuk ezt is, de aszfaltról beszélek természetesen, ott van nagyobb rutinunk, és ez egy nagyon nagy élmény, nagyon nagy érzés nekünk, hiszen az elmúlt években rengeteg munkát tettünk azért, hogy ide eljussunk, és látszik az, hogy amit kitaláltunk évelején, és meg tudunk valósítani tesztprogramot, és erre nagyon-nagyon sok forrást elköltünk kvázi, és nem csak anyagiról beszélek, hanem mindenhogyan, az látszik, hogy ez a gyümölcs az kezd egy picit beérni, és nekem ez egy nagyon nagy visszaigazolás.
Nagyon pozitív visszajelzés. Tehát egyébként Filip Máress ezzel a 25 ponttal, amelyet a harmadik helyért kapott, rögtön fölugrott az összetett értékelés 12. helyére, tehát ő is ott van a tabellán. Ugye nagyon érdekes, Tamás, promóteri szempontból erről talán már korábbi adásaink egyikében beszélgettünk, hogy a VRC, most már az ERC és a Rallycross világbajnokság is egy promóter kezében van. Ez milyen folyamatokat indíthat el szerinted? Tehát egy kicsit azért, mintha pestésen szóval leuralnák ezt a piacot a promóter, ugyanakkor lehet, hogy sokkal jobban tudja a hangsúlyokat a csomagon belül áthelyezni, ahogyan azt ő jónak érzi, és sokkal jobban le tudják fedni a teljes piacot. Tehát VRC, az ERC-nek tényleg, ahogy te is sokszor említetted, lehet az a fő üzenete, hogy a fiatal utánpótlás nevelő sorozat kis túlzással európai szintéren, és akkor ott van még a Rallycross, amely formátumában azt gondolom, hogy abszolút a 21. század autósportja lehet.
A VRC egészen kiváló munkát végez a rallival, tehát azt hiszem, hogy a rallit azt újra a topra fölhelyezte. A Rallycrossnál azért lesz dolga, mert azért elmúlt egy-két évben ott megtorpanást éreztem, tehát 2-3 évvel ezelőtt elképesztő versenyek voltak 40-50-60 ezer ember előtt, és ott most úgy gondolom, hogy van tennivalójuk. Az ERC-nél szerintem a folyamat, ami elindult, az nagyon jó volt. Az ERC meg a VRC között a kommunikáció végig megvolt. Az volt igazából a cél, hogy kineveljék azokat a fiatalokat, akik először mondjuk egy ilyen ERC-4-es autóból föl tudnak ülni egy R5-ös autóba, és utána onnan szépen el tudnak indulni a VB-re. Tehát lépésről lépésre a VB-re nevelték ki a pilotákat. Azzal, hogy a VRC megérkezett, nyilvánvalóan ez a folyamat fel fog gyorsulni, de amiben én még sokkal nagyobb lehetőséget látok, az a versenyrendezés, mert ezt látni kell, hogy egy ERC meg egy VRC futam közti rendezési költség a promoteri díjakkal együtt az kb. 3-4-szeres költségvetés, az brutális. És azért ma már tradicionális versenyek, gazdag államok sem bírják. Tehát egy német rally is kikerül gyakorlatilag a vérkeringésből. És az új promoter érkezésével látok lehetőséget arra, hogy egy adott ország, aki elkötelezett a rally mellett, egyik évben akár ERC futamot rendez, a másik évben VRC futamot. Tehát ERC futamokat föl lehet építeni VRC futammá, és utána lehet, hogy egy-két év kihagyással új, tehát lehet ilyen váltó versenyeket csinálni, ami szerintem nagyon optimális lenne a költségvetést illetően.
izgalmas időket élünk, és ugye ehhez még azt is hozzá kell tenni, hogy a VRC, a Rally Világbajnokság az ugye elköteleződött a hibrid technológia mellett, tehát a gyártók csak úgy írták alá a folytatást, hogyha a hibrid erőforrásaikat tudják használni, fejleszteni, és nyilván reklámozni a világ számára. Tehát annak szerintem egy baromi jó üzenete van például, hogy az összekötő szakaszokon elektromos hajtással mennek, és amikor kell a teljesítmény, akkor a belső égési motor is elkezd dolgozni. A rallycross pedig nyilván szerintem arra teremtetett, hogy akár teljesen elektromos autókkal használják, hiszen rövidek a futamok, rendkívül nagy a nyomatékuk, azonnal rendelkezésre áll a teljes erő, tehát látszik, hogy kicsiben mondjuk a Pure LTCR, a tisztán elektromos hajtású túrautóbajnokság ezt próbálja megprezentálni, de ha belegondoltok, annak a lebonyolítása majdnem rallycross-szerű, hiszen nagyon rövid, egy-másfél körös futamokat rendeznek. Ilyen szempontból is egyébként nagyon érdekes időket élünk, hogy az autóipar az merre megy, és milyen lesz a kapcsolat az autóipar és az autósport között, de hát a rally az most tényleg virágkorát éli, sokat virágzását, az, hogy Kenyába visszatért például a Safari Rallyval a világbajnokság, az egy óriási sportdiplomáciai siker.
Egy apró érdekesség, a Barum Rallyn, a Városi Gyorsaságén egy elektromos autó is megmutatta magát.
Ó.
Hát én úgy gondolom, hát beszélhettünk róla végül is nyilvános.
Hát hangja nem volt, gondolom.
Nem, hát a közönségnek volt.
Igen. Fogadtatás.
Igen.
Mondjátok.
A fogadtatás az nem vegyes volt.
Nem volt pozitív.
Nem volt pozitív.
Tehát, jaj, nem vegyes. Még csak nem is vegyes
nem
volt.
Nem is vegyes volt. Nagyon keményen kifütyülték. Igen. Én személy szerint... Én annak a pártján vagyok. Ez a hibrid sztori, ez jó a VRC-ben. Uh-huh. Azért megnéztük ezt a Ford hibrid verziót, meg a Toyota-t, betyár módon szól. Ez nagyon fontos, kell a hang.
Igen.
Én a rallycrossban voltam pár VB futamon, egy super final, amikor 6 ilyen űrhajó elindul, az nekem biztos, hogy hiányozni fog. Tehát 6 elektromos autó, ezt én most még nem érzem. Uh-huh.
Annyira. Jönnek a fiatalok, ők majd igen.
Egyrészt vagy a DJ szerepe fölértékelődik a helyszínen, hogy akkor a zenét alá keveri. Na meglátjuk, hogy merre megy az autóipar, ez nyilván egy hosszabb és egy másik beszélgetés témája lehetne. Azt viszont pontosan tudjuk, hogy a Rally Európa Bajnokság, tehát ahogyan azt már említettük, az Azori-szigetek rallyjával folytatódik. Az 55. alkalommal rendezik már meg ezt a futamot, szeptember 16-a és 18-a között. Ez lesz a 8 versenyből álló ERC versenysorozat 5. futam az idei Rally Európa Bajnokságban. Őri Tamásnak és Herzig Norbertnek nagyon szépen köszönjük. Köszönöm, még egyszer gratulálunk nektek, köszönjük is, Norbi, szépen. Le a kalappal, és minden olyan kiváló magyar pilótának, versenyző párosnak, akik eredményeket értek el az ERC futamon Csehországban. Találkozunk legközelebb, addig ha gondoljátok, akkor hallgassátok vissza a Jobb 3 szigorú korábbi epizódjait. Köszönjük, sziasztok!
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 Jobb 45 hosszú, és jobb 2 tempó hosszú. Lúcfékes bal, 5 is fékes, jobb 4.
Jobb 3 szigorú. A Rally Európa Bajnokság hivatalos magyarországi podcastja.
A műsor támogatója a Rally Hungary promotere, a TRP Kft. És a Honda Magyar Automotorsport Fejlesztési Ügynökség.